Estén azt ünnepeltük, és arra emlékeztünk, hogy az ige testté lett, és a szentek Isten gyermekeinek, az egyháznak több ezer éves bizonysága, és ennek a szentírásnak az üzenete és a bizonysága az, hogy az ige közöttünk lakozik. Jézus velünk van. Hallgassuk hát meg úgy, hogy mit kezdjünk ezzel az igével, itt az új év hajnalán. Hallgassuk így a felolvasott igerészt és az arra épülő prédikációt. Az az ige, amelyet hirdetni kívánok közöttetek, írva található Máté evangéliumában, a 7. fejezetben, a 24. és a 27. versekben, eképpen. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és neki dőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, és feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. A két ünnep között családokat látogattunk. Hála Isten, jó sokan vagyunk, de sokfelé élünk, és az egyik családlátogatás alkalmával elmentünk kirándulni fel a hegyekbe. Nem volt olyan magas hegy, de nekem azért mégis nagy volt, el vagyok szokva a túrázástól. És ahogyan néztem ezeket a hegyeket, azt fogalmaztam meg magamban, hogy vannak olyan hegyek, vannak olyan részek, vannak olyan területek, ahova talán még a leggyakorlottabb turistának nem érdemes egyedül elmennie. Mert hogy könnyen válhatna ez a vállalkozás egy nagyon veszélyes dologgá. És nem elég az, hogy kecsó a kabátot és cipőt húzunk magunkra. Nem elég az, hogy van bennünk bátorság, vagy ügyesség, hogy van-e bennünk tájoló, vagy GPS, hanem kell egy vezető, kell egy kalauz, aki már előttünk bebarangolta ezeket az utakat, és tudja, hogy hol van szakadék, hol van mélység, hogy hol vannak azok a szűk ösvények, amelyek ezek mellett elvezetnek minket biztonságban. Ezért van szükség vezetőre, aki vezet minket ezeken a magas hegyeken. És ilyen rejtelmes, hatalmas hegyként magasodik előttünk általában az új év is. Ki tudja, hogy milyen titokzatos mélységek vagy szakadékok lesznek, amik ránk várnak, amiken el kell majd menni mellette. És az ige azt tanácsolja, hogy senki se induljon útnak egyedül. Ne menjünk egyedül vezető nélkül. Előttünk áll ez a hatalmas nagy új év, de nagyon veszélyes lenne egyedül elmenni és tovább folytatni az utat. Jézus a vezetőnk ezt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened. Arra tanítalak, ami a javadra válik, és azon az úton foglak majd vezetni, amelyen járnod kell. Úgyhogy hallgassuk meg most Istent, hogy mit tanácsol nekünk a hegyi beszédben. Hogy mi az, amire rá akar minket vezetni. Hogy hogyan járjuk az előttünk álló hatalmas és magas nagy évet, ami most elénk tornyosul. A hegyi beszéd Jézus tanításának általában a csúcspontja, így szokták emlegetni. Ugye mindenki ismeri, a tanítás, a hegyi beszéd a 8 boldogsággal kezdődik, boldogok a szelídek, boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, és így tovább. És a hegyi beszéd, főleg az elején nagyon sok mindenkit megihletett, és nagyon sok mindenkit inspirált, olyannyira, hogy templomokat és közösségeket neveznek el róla. 8 boldogság templom, vagy 8 boldogság katolikus közösség, és így tovább. De nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy a hegyi beszéd vége, ami tele van figyelmeztetésekkel, ez valahogy nem inspirált, vagy nem ihletett meg valakit annyira, hogy mondjuk a saját közösségét úgy nevezze el, hogy négy figyelmeztetés közössége, vagy négy figyelmeztetés temploma. Pedig a hegyi beszéd ezzel zárul, és nagyon fontos tanítások vannak benne. És ebből a jól ismert példázatból három dolgot szeretnék most nektek kiemelni. Nagyon, nagyon egyszerűen és nagyon gyakorlatiasan. Az egyik az, hogy kinek szól ez a nagyon jól ismert példázat. A másik az, hogy milyen figyelmeztetést, milyen útravalót, milyen tanácsot találunk benne, amit magunkkal vihetünk. És harmadik az, hogy milyen ígéretet fogalmaz meg számunkra Jézus. Kezdjük tehát azzal, hogy kinek szól ez a példázat. Ugye gyerekénekekből, meg hittamból, meg konfirmációból, és így tovább már nagyon jól megtanultuk, hogy ez a kőszikla általában Jézus Krisztus. Vele szoktok azonosítani. És ilyenkor kellemesen úgy hátra is dőlünk a székbe, hogy jaj, de jó, nyilván arról van szó, hogy vannak az okos emberek, akik Jézusra építik az életüket, ezek vagyunk mi, és vannak a bolond emberek, akik pedig nem. És ilyenkor egy ilyen kellemes, meleg érzéssel vagyunk, hogy de jó, itt az új év elején okosak vagyunk, boldogok vagyunk, mert Jézusra alapozzuk az életünket. Csak hogy az az érdekes, hogy Jézus nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy ez lenne a megoldás. Nem utal arra, hogy itt a bolondok azok az emberek, akik mondjuk nem hívők. Ugyanis a hegyi beszéd végén azokhoz szól, akik végigülték a hegyi beszédet. Akik végig hallgatták Istent. Az ige hallgatói. A gyülekezet tagjai. Mert a gyülekezet az, ahol az Isten ige hirdetése elhangzik. Jézus így kezdi. Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi, és aztán van egy másik csoport is a gyülekezetem belül, vagy az embereken belül, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi. Tehát azt látjuk, hogy kétfajta ember van, kétfajta csoport. Vannak a bolondok és az okosok, de az érdekes az, hogy nagyon hasonlítanak egymásra. Szinte annyira hasonlítanak egymásra, hogy meg se lehet őket különböztetni. Mind a két csoport hallgatja Jézus szavát, tanítását. Mondhatnánk úgy is, hogy mind a két csoport jár templomba. Mind a két csoport szeret dicsőítő zenéket hallgatni, vagy mind a két csoport már kijárta az alfa kurzust, és mind a két csoportról azt is lehetne mondani, hogy hisznek, hogy hívő emberek. Sőt, azt is látjuk, hogy mind a két csoport építkezik. Nem arról van szó, hogy a bolond ember nem építkezik, hogy ilyen az életben ilyen fura ügyletekben megy bele, és nem építi jól fel az életét, meg nem gazdálkodik jól az idejével, és elpazarolja magát, és az okos ember pedig az lenne, aki rendes, becsületes, aki tanul, dolgozik, családot alapít, és így tovább. Nem. Nem ezt mondja Jézus. Szó sincs erről. Aztán azt mondja Jézus, illetve a példázatból jól kilátszik, hogy ez a kétfajta ember ugyanúgy építkezik. Ugyanolyat építenek. Nem arról van szó, hogy az egyik egy icipicike kis viskót épít, ami hamar összeroskad, és a másik pedig egy hatalmas erős palotát vagy várat, ami kiállja az idő próbáját. Nem, hanem mind a ketten egy ugyanolyan jellegű házat építenek, ami funkciójában, méretében teljesen megfelel a célnak. És talán még az is érdekes, hogy mind a ketten ugyanott építik a házukat. Egymásnak szomszédai. És mind a kettőre ugyanazok a veszélyek jönnek. Nem arról van szó, hogy a homokon épített ház valahol ott van a tengerparton, mert jó a kilátás, de ki van téve a tenger veszélyeinek, és bármikor jöhet az árvíz, és eltakarja, és szétrombolja. A másik pedig a sziklára épített ház valahol ott van hermetikusan elzárva a hegy tetején. Nem, hanem ezek ott vannak egymás mellett. És mind a kettőre ugyanazok a bajok jöhetnek, ugyanazok a megpróbáltatások, ugyanazok a szenvedések, ugyanazok a katasztrófák. Tehát azt látjuk, hogy kétféle ember van, akik nagyon hasonló módon építik a bizalmukat, a hitüket, a házukat, és ez a kétféle mód szinte teljesen ugyanolyan. Isten igéjét hallgatnak, templomba járnak, ugyanolyan életkörülmények között élnek, és ugyanazok a hatások érik őket. Mégis az egyikről azt olvassuk, hogy összedől a háza, a másikról meg azt, hogy megmarad minden körülmények között. És nem nehéz kitalálni, hogy mi a kettő közötti különbség. Azt mondja Jézus, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, az az okos ember. Vagyis aki mélyre ásott. Az, hogy sziklára építette valaki a házát, nem jelentette azt, hogy fölcipelte a darabokat, a háznak a darabjait föl a hegyre, és ott fölépítette magának a hegy tetején. Hanem az, hogy mélyre ásott, a kőzet legmélyére. Egészen addig ásták a háznak az alapját, amíg el nem jutottak a kőzetig, és arra alapozták rá, arra építették föl az életüket. A bolond ember pedig az, aki a homokra építette a házát, aki megspórolta magának, aki nem épített le a kőzetig, hanem csak úgy ráépítette a homok tetejére, a felszín tetejére. Tudom, hogy van a gyülekezetben legalább egy építés, sokkal jobban tudja, mint én, vagy mint bármelyikünk, hogy mi történik egy házzal akkor, amikor nem alapozzuk meg rendesen. Jézus azt mondja, hogy ennyi a különbség a kettő között. Hogy az egyik ember hívő, de nem cselekszi, amit hall, a másik pedig szintén hívő, de megcselekszi, amit hall. Ez egy óriási különbség, de óriási következménye van az életünkben. És ebből látjuk azt, hogy kinek szól tehát a példázat. Mindenkinek. Nekünk. Még akkor is, hogyha többször hallottuk már. Mindig megszólíthat minket ez az üzenet. Tehát kinek szól ez a példázat? Nekünk. Első. A második az, hogy milyen figyelmeztetést találunk ebben a példázatban itt új év elején. Azt a figyelmeztetést, hogy mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy mi is a homokra, a felszín tetejére építsük fel ezt a házat. Hogy hallgassuk a szép igéket, hallgassuk a szép prédikációkat. De hogy aztán mégsem valósul meg semmi az életünkben. Valahogy nem épülnek föl a cselekedeteink, vagy az egész életünk az elhangzottakra. Hallgatjuk Jézust, de mégsem épül rá semmi. Nem úgy állok itt, mint aki ettől teljesen mentes lenne. Sőt, az én személyes tapasztalatom is az, hogy sokszor tudom úgy hallgatni Isten igéjét, hogy aztán közben nem építek rá semmit. És gondolom, nem vagyok ezzel egyedül. Amikor legációba mentem, mert hogy még teológia hallgató vagyok, és legátusként karácsonykor és húsvétkor, meg pünköskor, tehát az ünnepek alkalmával ellátogatunk gyülekezetekbe. És tudom azt, hogy ilyenkor el szoktak kísérni a rokonaim is. És a családom életében, és talán nem vagyunk ezzel egyedül, vannak hatalmas, nagy, régi sebek, rendezetlen ügyek, amelyek megbocsájtásra várnak, amelyek feloldásra várnak, amelyek megkeserítik az életünket. És nem alakult ki a családunkban az a helyzet, hogy én frontálisan, személyesen oda menjek, és leüljek velük beszélgetni akár az igéről. Úgyhogy gondoltam, hogy ha már legáció van, kihasználom ezt az alkalmat, és beszélek akkor a megbocsájtásról. Mindegy, hogy húsvét van, vagy karácsony van, vagy pünkösd, a megbocsájtás úgyis valahol a kereszténység központi lényege is magva, nagyot nem fogok tévedni, valahogy becsempészem és elmondom is legalább, újra-újra meghallják a családtagjaim, hogy meg kell bocsájtani egymásnak. Még akkor is, hogyha ez egy lehetetlen vállalkozás, és Isten törjön a megbocsájtás, de akkor is. Úgyhogy elmondom húsvétkor, elmondom karácsonykor, és aztán mindig odajön hozzám valamelyik rokonom, és azt mondja, hogy de szép volt, de szép ige hirdetés volt, de jól beszéltél. És aztán hazamegy, és ugyanúgy veszekszik tovább. És nem bocsájt meg. Tehát hallja, de nem cselekszi. És miért félreértenétek, nem azt akarom mondani, hogy akkor szedjük össze magunkat, tegyünk újévi fogadalmakat, valahogy próbáljunk jobb emberek lenni, és cselekedjünk, mert akkor ez esetleg Isten sokkal jobban fog minket szeretni. Vagy nem azt akarom ezzel mondani, hogy a jó cselekedetek által jutunk el a mennyországba, hogy a jó cselekedetek által van üdvösségünk. Nem arról van szó, hogy azok az emberek, akik hallgatják az Isten igéjét, és megcselekszik, ezek olyanok, mint azok a pontok, amiket összegyűjtünk egy mondjuk egy mennyei szupershop kártyán, és aztán azt a végén majd Isten életünkben be fogja váltani, hogy tessék, sok pontot szereztél, téged ennyire foglak ezért szeretni, és neked ez a jutalmad. Nem erről szól a példázat. És nem arról szól a példázat, hogy Isten, hogyha nem cselekszük meg ezeket a dolgokat, amiket hallunk, akkor majd életünk végén, vagy már az életünkben meg fog ezért büntetni. Tehát nem arról szól a példázat, hogy aki cselekszi, vagy nem cselekszi, jutalmat, vagy büntetést kap. Hanem arról, hogy saját magunkra jelentünk veszélyt. A példázatban Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy saját magunkra veszélyesek vagyunk. És hogyha nem úgy élünk, ahogyan ő tanít minket, ahogyan vezet minket, akkor azzal saját magunknak ártunk. Ha nem hallgatunk a vezetőnkre, az úti kalauzunkra, ott fönt a barangolások közepette, akkor lezupálhatunk, lezuhanhatunk a mélybe. Saját magunknak ártunk ezzel. Olyanok leszünk, mint az az ember, aki alap nélkül épít föl egy házat, aki nem ás le a mélyre. És Jézus azt mondja, hogy az ilyen ember, az ilyen élet bolond. Miért tartja Jézusnak ennyire fontosnak azt, hogy figyelmeztesse minket itt az új év elején? Miért hívja fel a figyelmünket arra, hogy ilyet ne csináljunk, ne így éljünk, hanem éljünk máshogy? Azért, mert veszélyes vagy saját magadra. Mert így olvassuk a példázat végén, ömlött a zápor, és jöttek az árvizek. Feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az pedig összeomlott, és teljesen elpusztult. Teljesen elpusztult. Az eredeti szöveg azt mondja, hogy nagy volt az összeomlása. És nem hiszem, hogy be kell mutatnom azt, vagy el kell magyaráznom, hogy milyen az életben az, amikor nagy összeomlást tapasztalunk. Többször, többféleképpen tapasztaltuk ezt meg. Tehát erről van szó. Hogy amikor hallgatod Jézus beszédét, amikor szépnek találod, amikor bátorítónak, vagy inspirálónak, vagy megihlet téged, de az életben nem valósul meg soha. Nem jelenik meg az apró dolgokban, a hétköznapok valóságában, akkor az Isten igéje nem marad valóság. Egy tündérmese, egy szép ábránd, egy kellemes dolog, amiben elgyönyörködünk egy ideig, óráig. De nem lesz belőle valóság, nem lesz belőle egy erős ház, ami megmarad. Hogyha például hallgatjuk az imádságot, és tudjuk, hogy az imádságban nagy erő van, de úgy megyünk haza, és úgy megyünk bele a hétköznapokba, a hétfőbe, a kedbe, és így tovább, hogy nem imádkozunk. Akkor, amikor eljön majd a baj, amikor jönnek az árvizek, jönnek a szelek, jönnek a megpróbáltatások, akkor miért fogjuk azt gondolni, hogy az imádságnak tényleg nagy ereje van, hogyha eddig nem ebben a hitben éltünk? Akkor az imádság nem lesz számunkra valóság. Egy kegyes dolog maximum, egy vallásos klisé, de nem lesz benne erő. Vagy hogyha Isten gondviseléséről hallgatunk, ami szintén benne van a hegyi beszédben, hogy először a mennyek országával foglalkozzunk, és a többi mind ráadásként megadatik nektek. Ez nem egy könnyen odadobott ígéret, hanem Jézus a megtestesült ige szava, amit halálosan komolyan gondolt, hogy ő gondot visel rólad. De hogyha úgy megyünk haza, hogy nem tudunk hálát és örömet adni a jó dolgokért, akkor hogyan fogunk hálát adni Istennek akkor, amikor nem megy annyira jól? Akkor mit fogunk gondolni a gondviseléséről? Az, hogy nincs? Négy évvel ezelőtt körülbelül részese lehettem egy kísérletnek, amit úgy hívnak, hogy Mark projekt, vagy Mark dráma, talán már találkoztatok ezzel. A lényege az, hogy laikusok összejönnek és előadnak egy színdarabot. És a Márk evangéliumán haladunk végig, és nagyon szigorúan betartjuk a Márk evangéliuma szerinti menetet. Sőt, még a dialógusokat, a párbeszédeket is úgy egyezzük meg. Jézusnak értelemszerűen van a legnehezebb dolga, mert ő beszél benne a legtöbbet. És aztán ahogyan gyakoroltuk, persze sokat bakiztunk, és legyintettünk, hogy hát jó lesz, úgyse annyira komoly, vagy úgysem vagyunk hivatásos színészek, majd a harmadik nap végére összeáll, és akkor előadjuk úgy, ahogyan sikerült. De az egyik barátom, aki rendezte az egész darabot, azt mondta, hogy nem. Hogyha most nem gyakoroljuk be lépésről lépésre, akkor mire eljön majd a nagy megmérettetés, amikor mindenki előtt előadjuk, akkor nem fog eszünkbe jutni, akkor nem úgy fog működni, hanem megakadunk és szétomlik a darab. És ugyanígy van ez a mi hitünkkel is. Ugyanígy van Isten igéjével is, Isten beszédével, hogy hallgatjuk, de hogyha nem gyakoroljuk be, hogyha nem gyakoroljuk bele, nem dolgozzuk bele az életünkbe, amikor eljönnek majd a bajok, és a nehézségek, és a megpróbáltatások, akkor szétomlik az egész. És sok ilyet láttam. Karácsony előtt egy olyan barátommal beszélgettem, akivel még a munkahelyemen ismerkedtünk meg, aki 20-21-22 éves koráig szívesen eljárt templomba, szívesen hallgatta Istent, szívesen hallgatta ezeket a szép prédikációkat vagy beszédeket. De történt egy olyan krízis az életében, ami után azt mondta nekem, hogy Krisz, én nem tudok hinni. Én nem hiszek egy olyan Istenben, aki megengedi azt, hogy az én házamra baj és árvíz is szél jöjjön. Hogyan engedheti meg Isten a szenvedést? Nem hiszek egy ilyenben. Ez tehát a figyelmeztetés, hogy az összeomlás veszélye fenyeget minket, hogyha nem dolgozzuk bele az Isten igéjét, az Isten szavát a mi életünkbe. Úgyhogy rajtunk is múlik. És Jézus ígérete, Jézus bátorítása az életünkben akkor fog megmutatkozni, amikor majd bajba kerülünk, de mire bajba kerülünk, építsük fel a házunkat, a kősziklára. Figyelmeztetés. A harmadik pont a jó hír, az evangélium, mert hogy van evangélium. Jézus beszédeiből ez sohasem hiányzik, mindig van örömhír. Az örömhír az, amivel Jézus megkezdi a példázatát. Jézus így kezdi. Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és jött mindenféle baj, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Halljátok, mit mond Jézus? Az, hogy van olyan alternatíva, van olyan ház, ami nem omlik össze. Nem tudom, hogy ebbe beleengedtük-e már magunkat. Az életünknek talán a legáltalánosabb tapasztalata az, hogy szenvedünk. Az, hogy problémáink, az, hogy bajaink vannak, hogy az összeomlás szélére sodródunk. Nem tudok egy olyan embert mondani a környezetemből, aki kisebb vagy nagyobb mértékben ne küzdene az állandó szorongással. De az örömhír az, hogy van egy olyan alternatíva, ami nem omlik össze, ami megmarad. És ez nagy hír, mert hogyha előre tekintünk az új évre, és már a korábbi évek tapasztalatát hozzuk magunkkal, akkor látjuk, hogy ugyanazok a dolgok várhatnak ránk, mint korábban. Depresszió, vagy munkanélküliség, valamilyen fajta gyász, lehet, hogy el fogunk veszíteni valakit, lehet, hogy valamilyen egészséget veszítünk el például, vagy egy hozzánk közel álló szerettet, bármilyen baj érhet minket, mert az élet ilyen. De van olyan ház, ami kibírja ezeket is. És ez a ház az az ember, ezt mondja Jézus, aki hallja az igémet, és cselekszi. Aki beledolgozza a hétköznapok kőkemény valóságába. Aki úgy gyakorolja a megbocsájtást, ahogyan Jézus is megbocsájt. Aki úgy imádkozik, hogy tudja, hogy nagy erő van benne. Aki úgy adakozik, hogy tudja, hogy az, amit kapott, az mind Istentől van, és ezért nem fél továbbadni másoknak sem. És tudja, hogy amikor bajok jönnek, és nagy krízisek, akkor oda tudja engedni magát Isten gondviselésére. Mert tudja azt, hogy róla is gondoskodni fog az Atya. Ezek az igazságok járják át, itatják át ezt az embert. Eszerint él, és eszerint lesz ő szilárd. mélyen fog gyökerezni Jézusban, az ő tanításában, a vele való közösségben. Olyannyira mélyen, hogy amikor ezek a krízisek érik, nem fog meginogni. Mert lásta magát több méter mélyre az igébe. És hogyha ez így van, akkor az, amit az ige hirdetés előtt hallgattunk lekcióban, számunkra is valóság lesz. Akkor tényleg az lesz, hogy követvén a mi vezetőnket, az életünk ösvényén azt fogjuk mondani, azt fogjuk tapasztalni, hogy nincsen halál, nincsen élet, nincsenek jelenvalók, nincsenek eljövendők, nincsenek hatalmak, nincsen sem magasság, sem mélység, ami elválasztana minket tőle. Nem inogunk meg, nem zuhanunk le, hanem olyan sziklaszilárdan fog állni az életünk, mint annak az embernek a háza, aki kősziklára épített. Ezt szeretném a szívetekre csomózni, hogy előttünk áll az új év, közöttünk van az Isten igéje, közöttünk lakozik. Építsük rá az életünket a hétköznapok kőkemény valóságában. Kérjük erre Isten szent lelkét, és támogassuk ebben egymást. Amen.